az úgy veletek. Evangélium szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult és így szólt. Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. Aki tehát nem hordozza keresztjét és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie. Mert ha csak az alapokat rakta le, de az építkezést befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi, ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni. Vagy ha egy király hadba vonul és egy másik király ellen előbb leül és számot vet, vajon a maga 10 000 katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki 20 000-re jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá, még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, az olvasmány is és az evangélium is a krisztusi életbölcsességet tanítja, azt nyilatkoztatja ki. Olyan szépen fogalmaz a mai olvasmány, amikor azt írja, hogy ha nem küldöd el nekik a magasságból a szent lelkedet, akkor nem tudnak eligazodni. Testvérek, tulajdonképpen vannak olyan dolgok, amit minden nap kellene kérni magunk számára, meg a szeretteink számára, a világ számára. És az egyik ilyen az a bölcsességnek a lelke. A szent lelket kellene minden nap kérnünk, mert rászorulunk erre a bölcsességre, ami Istentől jön, mert az evilági bölcsesség az fölsül, az mindig előbb-utóbb megcsal bennünket. Azt szokták mondani a vallástörténészek, hogy kétfajta vallás van. Vannak a természetes vallások, amik alulról építkeznek az emberi értelemre, az emberi pszichére, az emberi trükkökre, praktikákra, ritusokra alapoznak. És vannak természet fölötti vallások, amik elismerik azt, hogy az ember magától nem tud eligazodni Isten dolgaiban, ha csak ő nem iratkozik meg, ha nem tárja föl magát előttünk, akkor nem tudunk fölhatolni hozzá az égbe, mert ezzel már kudarcot szenvedtek Bábelben is, és éppen ezért szorulunk rá arra, hogy az Isten megmutatkozzék és kinyilatkoztassa magát nekünk. Azt mondja a mai olvasmány, hogy milyen csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, és üggyel, bajjal értjük meg, ami kézenfekvő, tehát akkor az égi dolgokat ki tudnák kifürkészni. Az ember becsapja magát nagyon sokszor, olyanban keres boldogulást, ami aztán elenyészik, ami illékony, ami mulandó, ami nem tudja az embert maradéktalanul betölteni. Mi, akik templomba járunk, mi legalább ilyenkor vasárnaponként összeszedjük magunkat is, megpróbálunk arra figyelni, ami az üdvösségünkre van. Arra figyelni, amit például a mai evangéliumban Jézus tanított. Ugye nagyon kemény beszéd ez, ugye mondják Jézusnak, hogy kemény beszéd ez, kifogadhatja el, ezt az eukarisztiával kapcsolatban mondják neki a zsidók, de erre is érvényes, és nagyon nehezen lehet megérteni, hogy pontosan mit is mond Jézus, mondván, hogy aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt, még saját magát is, az nem lehet az én tanítványom. És aztán utána egy példabeszéd párthoz azzal kapcsolatban, hogy az embernek föl kell készülnie arra, amit meg akar harcolni, föl kell készülnie a saját életére, mindenképpen alapokat kell vetni és számot kell vetni a saját maga képességeivel, adottságaival, a hivatásával, körülményeivel, mert ezekben nyilvánul meg a gondviselés, és mindezt úgy összegzi az Úr Jézus, hogy aki közületek nem mond le mindarról, amilyen van, nem lehet az én tanítványom. Ezt jelenti a lelki szegénység, testvérek. Ugye a lelki szegénység az nem az értelmi fogyatékosságot jelenti, ez durva kiforgatása a Szentírásnak. A lelki szegénység azt jelenti, amikor lélekben nem ragaszkodom semmihez sem, és nem attól teszem függővé a boldogságomat, hogy mit birtoklok, hogy kim van, kihez tartozok, vagy ki tartozik én hozzám. Nagyon sokszor lehet ilyen tragédiákat látni, amikor valaki összekeveri a sorrendeket, és teremtményt tesz meg a végső vágyának a célpontjául. És ilyenkor mindig tragédiák történnek. Ilyenkor tud egy gyász megviselni valakit, ilyenkor tud egy vesztesség padlóra küldeni valakit. Ez az, amikor az ember bálványoz bármilyen teremtményt az élő Isten helyett. Jézus nem azt mondja itt, hogy nem lehet semmink sem, csak azt, hogy nem lehet hozzá ragaszkodni. És érdemes az embernek rovancsolni az életében, hogy mi az, amihez bűnös módon ragaszkodik, vagy betegesen ragaszkodik, vagy túlsággal ragaszkodik hozzá, és ez lefoglalja az életét, vagy lefoglalja a szívét, az értelmi, a gondolatait, az érzelmeit. Úgyhogy az Úr Jézus itt világosan beszél, amikor prófétai módon fogalmazza meg a tanítását. Jézusnak nagyon sok felség címe van. Ezt már mondtam a testvéreknek, hogy vannak elégséges kifejezések az Úr Jézussal kapcsolatban, és vannak elégtelenek. Annyit mondani, hogy Jézus próféta, az elégtelen kifejezése az ő személyi titkának, az ő személyi méltóságának, mint ahogyan van, az is elégtelen, hogy azt mondom rá, hogy ő egy orvos, bár nyilván gyógyított, és nyilván prófétai módon beszél. Akkor, amikor őt királynak nevezzük, amikor üdvözítőnek nevezzük, amikor megváltónak nevezzük, ezek elégséges kifejezései az ő személyi méltóságának, a személyi titkának, vagy legalábbis annak egy vonatkozásának. De Jézus valóban prófétai módon viselkedik, és prófétai módon is beszél. Beszél úgy, mint egy rabbi, beszél úgy, mint egy bölcsesség tanító, és beszél úgy, mint az Isten fia, aki kinyilatkoztatja azt, ami rejtve van előttünk, kinyilatkoztatja az üdvösségnek, a boldogságnak az útját. Ha az ember Krisztus módján akar boldogulni, akkor ezek a tanítások, amiket például ma is hallottunk, ezek alapvetőek. De milyen szép ez a mai olvasmány, ugye becsüljük meg, ugye 2000 évig a bölcsesség könyve benne volt a Szentírásban, csak aztán a reformáció kivette onnan belőle, és csak a katolikus, illetve az ortodox Bibliában van benne a bölcsesség könyve. Pedig ez volt az egyik olyan irat, amire alapozva az ősegyház meg tudta fogalmazni a saját szentháromságos hitét. Ugye ezt nagyon fontos rögzíteni, testvérek, hogy a szentháromság hitét azt nem kitalálta az egyház, hanem megértette. Megértette azt a tapasztalatot, amit az apostolok szereztek, amit az apostol tanítványoknak át tudtak adni. Megértette az apostoli egyház a Szentlélek által az Ószövetséget, például ezt a mai részletet is. A bölcsesség könyve ugyanis megenged már az abszolút monoteizmushoz képest, megenged más szemét is Isten mellett, az Isten fönségében részesülő más szemét is. Ugye itt arról beszél, hogy ha kiismerte volna föl akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted neki magasból szent lelkedet. Nyilván, amikor ez leíratott ez a rész, akkor még nem gondoltak a Szentlélekre abban az értelemben, mint a harmadik isteni személy, mint ahogyan mi valljuk a szent lelket, de mégis ott van ez a mondat, mégis ott van az Isten mellett az ő szent lelke, amiből aztán a tanítványok részesülnek, amit kiárad rájuk pünköstkor, és így aztán összeáll a kép. Úgyhogy ezért is fontos a bölcsesség könyve azon túl, hogy az Ószövetségnek az egyik legszerethetőbb része, az egyik legszerethetőbb és legemberibb könyve, az a bölcsesség könyve, ajánlom a testvéreknek a figyelmébe. Amiről még mindenképpen beszélnünk kell, testvérek, az a mai szent lecke. Én nem tudom, hogy a jelenlevő közül kiolvasta el egyáltalán életében a Filemon levelet. Ugye ez a Filemon levél az egyetlen magánlevél a Szentírásban. Ez a Filemon Pál apostolnak volt a tanítványa, és Onezimus szökött rabszolga kedvéért írja ezt a levelet Pál. Ugye azt mondta, hogy azt írja, hogy a bilincseivel adta neki életet. Ami azt jelenti, hogy ott keresztelte meg, már a fogságban kereszteli meg Onezimuszt, és küldi vissza Filemonhoz. Van egy ilyen rabbinikus mondás, testvérek, hogy aki kötelezve van rá, és úgy teszi, az több, mint aki nincsen kötelezve rá, és úgy teszi. Ugye vannak dolgok az ember életében, amik nem szabadon választottak. Ugye az egyházunk a mérsékelt determinizmus alapján áll, ami azt jelenti, hogy vannak keretek az ember körül, és ezek között a keretek között szabad az ember. Vannak dolgok, amiket nem választhatunk. Ugye nem választhatjuk meg a családunkat, nem választhatjuk meg az anyanyelvünket, nem választhatunk meg nagyon sok mindent, de mégis vannak dolgok, amik ránk vannak bízva. És itt azt mondja Pál apostol, hogy azért küldöm vissza hozzád Onezimuszt, hogy önként vállald azt, hogy testvérednek tekinted, és eltekintesz attól a társadalmi különbségtől, attól a társadalmi ranglétrától, ahol te rabszolga tartó vagy, és Onesimus viszont rabszolga. Ugye ne felejtsük el, testvérek, hogy ez a vértelen forradalom, ami lezajlott az ősegyház életében, az ókori egyház életében, ez azt gondolom, hogy az emberiség történelmének az egyik legnagyobb húzása volt, az egyik legnagyobb dolog volt, amiben tetten lehet érni a Szentléleknek az erejét. Hogy egy alapvetően rabszolgatartásra épülő társadalom belső változással le tudja győzni a rabszolgatartás gondolatát, alapeszméjét, alapötletét. Ugye ez azért érdekes, testvérek, mert ma manapság is divatos, hogy bizonyos csoportok, népcsoportok, bizonyos társadalmi osztályok magukat különnek tartják másoknál, és leszólnak másokat, megvetnek másokat, alacsonyabb rendűnek tekintenek másokat. Ugyanez volt a rabszolgatartás mögött is, és erre mondja azt Pál apostol, hogy én már úgy küldtem vissza hozzád, mint testvért, mert közös a testünk és a vérünk, a Krisztus Urunk teste és vére, és innentől kezdődően lényegtelen, hogy kinek mi a társadalmi státusza, mi a társadalmi rangja, hogy rabszolga-e vagy rabszolgatartó. Szóval itt Pál apostol azt mondja, hogy azért küldöm vissza hozzád, hogy önként vállaljad azt, hogy testvérednek tekinted. Az ember vállalhat önként dolgokat. Szükség van arra, hogy az ember nevelje magát, vállaljon önkéntes imádságot, önkéntes böjtöt, önkéntes vigasztást, amit magára vállal az ember, amit föl tud ajánlani valakiért vagy valamiért. Ugye az Úr Jézus nem véletlenül mondta, hogy ez a fajta ne bűzhető ki mással, mármint ez a fajta démon vagy ördög, csak böjtelés imádsággal. Ezt a böjtöt és imádságot az ember önként vállalja, azért, mert ezáltal akarja kifejezni az Isten iránt való szeretetet. Ugye azt szoktam mondani, testvérek, hogy a templomi Isten tisztelet az nem az egyéni jámborságnak a helye, hanem ez a kötelező Isten tisztelet, amikor másokért vagyunk itt, amikor a családunkért, önmagunkért, a világ dolgaiért vagyunk itt, és könyörgünk Istenhez. Ugye ezt jelenti a liturgia szó is, hogy leiton, ergon, hogy közösségi munka. Itt közösségi munkát végzünk. És emellett szükség van egyéni imádságra, szükség van egyéni elmélyülésre, mint önként vállalunk. De itt szeretném megjegyezni azt, testvérek, hogy akkor, amikor reggel az ember felajánlja a napját, akkor olyasmit ajánl föl, amiről nem tudja, hogy hogy fog történni. Nem tudjuk, hogy ki fog megbántani, nem tudjuk, hogy ki fog megsérteni, milyen méltatlanság ér, vagy éppenséggel mit tudunk elvégezni, mit tudunk dolgozni, mi lesz az eredménye a munkánknak. Van egy sor dolog, amit nem magunknak választunk, amik történnek velünk. És ezt, ha reggel az ember felajánlja és odaadja Istennek, akkor ez olyan, testvérek, mint amikor meggyújtunk egy gyertyát. Ha a gyertyát meggyújtod és nem oltod el, akár törődsz vele, akár nem, akár figyelsz rá, akár nem, az akkor is ég. És azért, amiért gyújtottad, azért ég az a gyertya. És amikor reggel te felajánlod a napodat, a mai napnak minden imáját, munkáját, örömét, testi-lelki szenvedését, akkor az hatékony, azt tudod odaadni azokért a dolgokért, amik neked fontosak, azokért a személyekért, akik rád vannak bízva, vagy akiket Isten neked adott. Mert hát azért lássuk be, testvérek, hogy érdemben nem túl sok mindent tudunk egymáson segíteni. De az, amit az ember elvisel türelemmel, az, amit felajánl, az, amit, igen, tehát amit elvisel türelemmel, méltósággal, az mindenképpen hatékony, és mindenképpen olyas valami, amivel mások javára tudunk lenni. Úgyhogy becsüljük meg ezt a Filemon levelet, testvérek, mert tulajdonképpen ez volt a katalizátor ahhoz, hogy a római birodalmat belülről lehetett megváltoztatni, és le lehetett győzni a rabszolgatartást, mint ilyent. Ami nem azt jelentette, testvérek, hogy aztán sajnos a történelem során ismét nem ereszkedtünk vissza négy lábra, mert azért ne felejtsük el, hogy az embernek állandó kísértése van arra nézve, hogy két lábról visszaereszkedjen négy lábra, és igenis sajnos az egyház történelme során többször is elkövetett ilyen súlyos méltatlanságot Krisztus ellen, amikor rabszolgákat tartottak keresztény emberek, mert hogy itt a krisztusi méltóságról van szó. Pál apostol erre hivatkozik, hogy mivel Krisztus a mi testvérünk, mivel közös atyánk van, mivel közös a testünk és a vérünk, ezért egymásnak testvérei vagyunk, és semmiféle olyan megkülönböztetést nem lehet megtenni, hogy egyik ember különb a másiknál, hogy az egyik népcsoport magasabb rendű lenne, mint egy másik népcsoport. És éppen ezért kell féltékenyen őrködnünk a szívünk fölött, mert abból jön ki az élet, ahogyan a Szentírás mondja, és sajnos abból jön ki a halál is. És már volt többször olyan, hogy gyúntak meg rasszizmust, mert azt gondolom, hogy a súlyos bűn, halálos bűn, amikor valaki rasszista vagy rasszista megjegyzéseket tesz, ez gyakorlatilag kútmérgezés szintjén van. Úgyhogy a Filemon levél mindenképpen egy nagyon fontos dokumentum is, méltatlanul van elhanyagolva, a Szentírásban pedig egy nagyon fontos, alapvető tanításokat hordoz. Így tehát testvérek, mivel magunktól nem tudjuk, hogy mi a boldogság. Ugye az ember azt hiszi, hogy tudja, hogy az ilyen magától értetődő, de ha meg kéne fogalmazni, hogy mi is a boldogság, vagy mikor vagyok boldog, akkor valószínűleg az ember dadogna. És éppen ezért Jézus kinyilatkoztatja, hogy boldogok a lélekben szegények, vagy boldogok, akik sírnak, vagy boldogok, akik üldözés szenvednek az igazságért. És most pedig arról beszél, hogy ezt a boldogságot hogyan lehet elérni, úgy, hogy az ember megtanul nem minden áron ragaszkodni az emberekhez és a dolgokhoz. Testvérek, nagyon-nagyon kevés dolgot szabad minden áron akarni, és ebben is állandóan vétünk, amikor olyanhoz ragaszkodunk minden áron, ami nem tudja betölteni az embert. Úgyhogy most, amikor elkezdjük ezt az évet, akkor kérjünk bölcsességet a tanároknak, kérjünk bölcsességet a gyerekeknek, mert ugye a bölcsesség az azt jelenti, hogy valaki el tud igazodni a világ dolgaiban, hogy tud a sorok között olvasni, hogy fölismeri, hogy mi van a javára és mi van a kárára. A bölcsesség az nem tanultság, a bölcsesség az nem okosságnak a kérdése. A bölcsesség az a Szentléleknek az adománya, amit belénk tölt, és ezt kérjük az iskolai év kezdetén a gyerekeknek is és a pedagógusoknak is, hogy fölismerjék, hogy mi van a javukra, és azt meg tudják tenni, és mi az, ami árt nekik, és azt pedig el tudják kerülni. Amen.